Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Február 11-e, kedd reggel van, 8:49 lesz, 2 perc múlva itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is, és természetesen.
Persze, a hallgatók is, mindjárt megnézzük, hogy miket írnak, azt mondja, már jött is Bivájd is kérdés, ez igen, a felkészült hallgató már küldte is, hogy ha kész a szegedi gyár, akkor olcsóbbak lesznek az így gyártott modellek, majd mindjárt rátérünk erre, de megnézzük, hogy van-e egyebünk, azt mondja, hogy ez a hírekre vonatkozik, hát nézd oda, jönnek a Bivájd is kérdések. Ja jó, hát ez csak egy vicceskedős, hogy a mi fülünknek jobban passzolna a Bivajdi név, hát szerintem ez a keresztelő, ez elmarad. Útinfo meg egyelőre nincs. Oké. Köszönjük szépen azzal együtt, hogyha bárki lát valamit az utakon, azt várnánk nagy szeretettel. 0636 980 980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk.
Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
Millás reggeli.
Na hát, és nem véletlenül jöttek a Bivájd is kérdések, beharangoztuk, hogy erről lesz szó, hiszen egy éves a márka Magyarországon. Ennek kapcsán érkezett hozzánk a stúdióba Schiller Márka, Schiller Autócsalád ZRT stratégia és marketing igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na hát, ugye a BYD-ról, hát nem a legfrissebbek, de ugye az évvégi adatok kapcsán egy nagy izgalom volt, Tesla-BYD párharca, ugye egy pár darabbal tudott még egyelőre a Tesla az élen maradni, vagy a BYD előtt maradni, erre az évre azért ez már nem biztos, hogy így lesz, ahogy nézem, a Tesla pozíciói egyre romlanak gyakorlatilag Kínától Európa, mindenhol, ahogy néztem.
Így van. Még egy gyors kis helyesbítés, hogy a márka az több mint egy éves, mert októberben volt egy éves egyébként Magyarországon, nálunk egy éves, tehát mi egy éve nyitottunk.
A szalon.
BYD szalon, igen.
Okay.
De, tehát mindezt félretéve, ugye a BYD meg a Tesla kerül nagyon sokszor összehasonlításra, igen, hogy akkor ők most akkor hogy állnak, mint állnak. Azért azt nagyon fontos tudni, hogy világszerte ugye az elektromos darabszámban igen, ugye megelőzi a Tesla a BYD-t, viszont hogyha ugye összeadjuk a BYD által gyártott összes gépkocsit, ugye amik jellemzően már csak plug-in hibridek és elektromos autók egyben, akkor ugye a világ 9. legnagyobb autógyártóját kaptuk meg nagyon hirtelen, mert az elmúlt év azonos időszakához képest több mint 41%-kal nőttek.
Aha, ők előbb voltak hibrid gyártók, mint csak elektromos, ugye?
Így van. Uh-huh. Tehát ők 2008-ban a plug-in technológiával kezdték. Az övék volt az első tömeggyártott plug-in hibrid autó, az F3 DM, egy nagyon kis izgalmas szedán. És ugye abból pedig kibontakozott az elektromos autógyártás is egy idő után. Nagyon sokan most ugye úgy gondolkoznak róluk, mint az elektromos gyártók, de emellett ugye most már azért Európában is megjelentek a plug-inek. Tehát itt elektromossal indultak, de odahaza pedig ugye anno plug-in fejlesztésre is nagyon büszkék voltak, de hát volt előtte hagyományos benzines is.
Uh-huh. Igen, mert ugye alapvetően a gyár az valahol a 60-as években alakult, jól tudom?
Nem, 95-ben.
A BYD 95-től csinál egyáltalán autót?
Így van.
Na, mivel hát keverhetted vajon nem. 65, látod? Mi lehetett az, amiben
gondolkodik? Nem tudom.
Tehát úgy van, hogy a BYD az gyakorlatilag 94 novemberében alapult. Egyébként tavaly volt 30 éves, és úgy van, hogy 2003-ban vásároltak meg egy autógyárat, és 2005-ben hozták ki az első saját modelljüket. És ugye az elmúlt 20 év alatt egy olyan növekedés...
Csak 10 évig mit csináltak?
Aksikat. Tehát 95-től 2005-ig ugye a világ egyik legmeghatározóbb akkumulátor gyártója volt. A, nem tudom én, Motorolák többségében ők gyártották az akkumulátorokat a Nokiákba, tehát hogy abból nőtte ki magát, és ugye diverzifikálta a portfóliót, mert ugye az autógyártás az például ott jött be, hogy hát autóba is kell hát akkumulátor, és akkor ebbe is ugye belevágtak Wang Chuang-fu ötlete alapján, aki ugye a BYD-nak az alapítója, illetve mai napig a vezetője, elnöke.
Aha, tehát ez érdekelt volna a vezetői háttér. Tehát akkor ott még nem volt generációváltás se, az ugyanúgy megy 30 éve.
Hát gyakorlatilag akárhogy nézzük, akkor igen. Tehát még az alapító kezében van ugye az irányítás. Nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert egy két hete voltunk kint Kínában, Shenzhenben, és ott egy ilyen európai dealer konferenciát szerveztek oda, hogy megmutatták nekünk mind a gyárat, a BYD múzeumot most már. 30 év történetében nem is gondolná az ember, hogy mennyiféle találmányuk belefér. Eszméletlen az, az, amit ők ott technológia szinten, meg innováció szinten magukénak tudnak. És az elnök úr Wang Chuang-fu tartott nekünk egy egyórás beszédet, amiben így az ő gondolatait így megosztotta velünk. Eszméletlen volt, mert én, tehát sok automárkával foglalkoztunk, de foglalkozunk, sok rendezvényen voltunk, de olyan még nem fordult elő, hogy a márkának az első számú embere tartott volna egy beszédet, amiben ugye elmagyarázza, hogy ő hogyan látja a világot, a BYD szerepét benne, és akkor ugye hogyan az európai piacra, tehát hogy ez nagyon impresszív volt, és ami itt egyébként ugye a még szerintem fontos lehet, hogy ahogy ők ugye arról gondolkoznak, hogy autógyártás is azt hogyan lehetne sikerre vinni, ugye még a design is egy fontos szerepet játszik, és ugye a BYD Design Centerét meg ugye egy európai úr, Wolfgang Egger vezeti, 1200 designerrel, mérnökkel. Tehát, hogy eszméletlen az, amit ők magukénak tudnak, és ugye a...
Meg az látszik is az autókon, hogy nem bízzák a véletlenre.
Hát nem, és ugye az egyik fő vezérelv, amit említett nekünk az elnök úr, hogy ugye a BYD egy innováció fókuszú, de mérnökök által kvázi vezérelt irányokat képviselő vállalat. Tehát, hogy, és ezt eszméletlen volt személyesen látni. Tehát voltunk autógyárban, mindenfélét láttunk. Izgalmas volt.
Itt az állami szerepvállalás mekkora? Mert ugye a kínai gyártóknak a gyors terjeszkedésében ez is benne van, a komoly támogatás. Ez mondjuk a BYD-t hogyan érintette? Erről, hogy dől el, hogy kikapja, hogy működik?
Erről én pontos adatokat nem tudok, meg nem láttam, hogy ez ott úgy hogy működne. Ugye a BYD-ről annyit érdemes tudni, hogy ugye ő a gyakorlatilag ugye a hongkongi tőzsdén jegyzett cég, és több nemzetközi befektető csoport az, aki ezt tulajdonolja. Uh-huh. Az, hogy ebben hogy van állami tulajdon, meg hogy nincs, azt én nem tudom, de tehát, hogyha például mondjuk a szervezetileg nézzük, és hasonlítjuk össze mondjuk más kínai ténylegesen állami tulajdonú autógyártókkal, akkor itt azért a BYD-nál ez abszolút egy privát céghez hasonlít, hogy uh-huh. működik.
Na, akkor kanyarodjunk vissza.
Igen, hogy nektek igen. Milyen volt ez az egy évetek így a szalon tapasztalatok, hogyan szerették meg a hazai vevők a BYD-t, aztán esetleg majd kitérhetünk, hogy egyáltalán milyen a kínai autók megítélése, ugye ámblok.
Hát összességében, hogyha nézzük, akkor ugye egy gyors egy év volt, tehát, hogy tavaly februárban nyitottuk meg a BYD szalonunkat, és hát egy eszméletlen lehetetlent produkáltunk. Én nem gondoltam volna, hogy meg lehet csinálni azt egy újonnan nyíló szalomban, hogy az első hónapban több mint 100 szerződést kötünk.
Az jól hangzik.
Tehát, hogy nem csak az, hogy jól hangzik, hanem hogy így elképzelhetetlen. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon nagy volt a kereslet, és még a mai napig nagy a kereslet a BYD iránt. A tesztvezetések száma is nagyon magas, tehát hogy próbálgatják az emberek, nagyon érdekli őket, és most már ugye a BYD-nak megjelent a plug-in hibrid technológiája is itthon, a CLU nagyobb méretű D-kategóriás SUV-nál, ugye ott most már azt is ki lehet próbálni, az is nagyon foglalkoztatja az embereket, tehát egy nagyon, nagyon izgalmas évünk van olyan szempontból, hogy ugye egy újdonságot mutathatsz meg a nagy közönségnek, és nagyon pozitívak a visszajelzések egyébként.
Mennyit kell várni a kocsikra? Hogyan ezt sikerül? Minden igényt ki lehet elégíteni elég gyorsan? Mert azért a várakozási idők elég magasak voltak az elmúlt időszakban, még ha csökkentek is jelentősen.
Így van, illetve ugye ezt a rendszerét a BYD-nak át kellett alakítania, hogy ugye az autók hogyan érkeznek be, milyen módon érkeznek be, hogy tudunk rendelni. Ez átalakult, és kicsit vicces most, amit mondani fogok, de hogy még egy hajót legyártottak, ami hozza az autókat Európában, mert ők saját hajót gyártanak, meg gyártatnak ahhoz, hogy ezek érkezzenek. Tehát most a BYD Shenzhen nevezetű hajó is most már beállt a sorba. Azt hiszem talán 9000 autószállítására alkalmas, hogy ugye hozni tudja.
9000
így van.
Autó egy hajón. Aha.
Így van, és ráadásul ugye ez a hajó, ez nem hagyományos dízellel, hanem, hogyha jól emlékszem, akkor LNG-vel működik. Tehát, hogy itt is az, hogy akkor ezt hogyan hajtják meg, ott is igyekeznek egy picit ugye a nagy küldetés felé haladni, hogy ugye leszeretnék csökkenteni a földön a hőmérsékletet egy fokkal, és nem klímákkal mindenhol felrakva. Uh-huh.
És mennyi alatt ér idő a hajó? Megkerüli Afrikát?
Nagyjából két hónap szokott lenni, amíg egyébként ide ér. Tehát egy gyártás rendelésre, attól függ egyébként, hogy ez a szín, felszereltség kombináció hogyan érhető el. Nagyjából legrosszabb esetben is egy fél év alatt most már itt vannak az autók, de igazából átlagban azt lehet mondani, hogy 3-4 hónap, de ugye van olyan, hogy európai központi készleten, vagy nálunk is készleten vannak szabadon autók, tehát hogy ez viszonylag egy egészen gyors dolog tud lenni.
Uh-huh. A hazai vevők teljesen levetkőzték, vagy nem tudom, volt-e egyáltalán az autókkal kapcsolatban? Biztos, hogy volt, hogy mindenben volt ugye ez a kínai.
Nem vetkőztek le.
Nem?
nem vetkőzött le a szalomba senki.
Viszont... Szó szerint biztos nem, de azokat a sztereotípiákat, azt... hogy esetleg valamiféle technológia hátrány lehet, hogyha kínai, most nem akarom egészen szélsőséges irányba elvinni, de ugye voltak ilyen.
Abszolút jogos kérdés. Én azt látom, hogy aki ugye veszi a fáradtságot és megismeri a márkát közelebbről, tehát mondjuk beül egy autóba, az onnantól kezdve semmilyen kifogással nem tud lenni. Tehát, hogy nálunk is ez az első számú fókusz, hogy üljön be az ügyfél, vagy a potenciális érdeklődő, legalább a szalonautóba, jobb esetben ugye vigye el és próbálja ki egy tesztvezetés során, mert akkor tud igazából meggyőződni arról, hogy ez már nem az a kínai, amit mondjuk 10 éve kínaiztunk. Most a kínai, szerény véleményem szerint adott esetben például az európai gyártók egyes elektromos autóinál már egy magasabb polcot képvisel jóval. Mind technológiában, tehát hogyha mondjuk a hajtásláncot nézzük, mind akkumulátor technológiában, ugye sokkal többet tudnak.
Ez minden kínai, Európában megjelenő kínai márkáról elmondható?
Nem.
Tehát nyilván tehát vannak kivételek. Meg kell nézni, hogy...
Hát igen, de ugye, tehát egyrészt nyilván az ár is egy nagyon jó támaszpont. Másrészt meg, hogyha az ember utána néz a különböző kínai automárkáknak a hátterére, és a technológiai innovációs hajlandóságára, hogy akkor ő ki mi fán terem, akkor tehát nyilván az én világom egy picit torz ugye a BYD-val, mert hogy ott ugye nagyon magas a mérnöki fejlesztések aránya, naponta több mint 30 szabadalmat jelentenek ők be.
Az európai büntető tarifák, vagy ezek ugye a kínai autókra kirótt tarifák, ezek most az árazásban hogy jelennek meg?
Tehát hát emelkedtek emiatt az árak, igen.
Ezzel együtt azért versenyképes tudott maradni a márka.
Hát remélhetőleg igen, de nyilván ez a...
Most?
Hát úgy van, hogy ugye van egy alap 10%-os importvám, ez mindent érint,
igen.
És ugye e felett a BYD-t érintő az 17%. Tehát és kvázi az... ugye van egy 27% így, aha. Meg még egy 27% áfa, és akkor ott van az autóára.
Világos. Ez változhat egyébként, hogyha helyi termelésből megoldható a hazai ellátás?
Én azt gondolom, hogy ugye az egyik fő történet, hogy mondjuk elérhetőbb áruak legyenek, aha. Az akkor tényleg bekövetkezhet, hogyha ugye itt már az importvámmal, illetve ugye a büntetővámmal nem kell számolni, hogy valamivel versenyképesebbek lesznek, viszont ezt nem feltétlen szabad várni, mert ugye az automárkák nem költség alapon áraznak, hanem ugye a piachoz. Uh-huh. Tehát, hogy ezt nagyon fontos tudni, hogy mit tudom én, ne azt várjuk, hogy azért már, hogy tehát egy régebbi példával érve, Győrből az Audi TT sem volt olcsóbb, mint mondjuk Németországban, mert hogy a piachoz áraznak, nem persze. Ahhoz, hogy a szállítási költség.
De az Esztergomi Suzuki az olcsóbb volt.
Hát voltak csodák.
Uh-huh. Az volt inkább a nem jellemző?
Az a ritka.
Vagy az ország megdolgozása, az is inkább üzletpolitika volt?
Abszolút. Aha. Abszolút. Tehát, hogy, és hogyha azt veszed, ugye a Suzuki-nál például egy nagyon szép ugye piacra betörés lehetősége volt ez anno, uh-huh. és ugye meghozta az eredményét.
Tehát, hát azt most is mondhatjuk, hogy így abszolút. Van az elektromos autópiac BYD esetében, tehát ez hasonló fönnállna most is, hogy valami jó
hát nem lehetetlen, csak ugye szerintem nem érdemes ezt várni, mert pénzt mindenki szeret keresni, és ugye egymáshoz áraznak. Uh-huh. Illetve az árazása az autóknak általában úgy néz ki, hogy az autóknak a különböző paramétereit árazzák be, hogy akkor mi mennyit ér, és akkor az alapján jön ki egy ár, amihez viszonyítva pedig ugye megnézik még a piacot, hogy akkor az hogy néz ki.
Uh-huh. Mi volt az információ, amivel kapcsolatban legutóbb még csak mosolyogtál, mert azt mondtad, hogy ezt most még, vagy ezzel kapcsolatban most még nem nyilatkozhatok, de majd talán legközelebb, igen.
Vagy még mindig nem, majd csak, hogyha megjössz Brazíliába, készülsz a...
Nem, most Mexikóba megyek.
Ja, most Mexikóba, igen.
Uh-huh. Oda hívott meg minket a BYD. Mit is kérdeztetek?
Nem is emlékszem. Modellpaletta
ügyben. Modell. Ja, mert hogy aznap reggel, ugye itt kezdtem, és utána volt a BYD C-Lion 7-nek a bemutatója.
Ja, akkor azt mondta, hogy aha, jó.
És ugye akkor volt a hivatalos sajtóbemutató, ami ugye sok esetben a Tesla Model Y-nak a gyilkosának van kikiáltva ugye a sajtóban, de igazából az a lényeg, hogy egy nagyon, nagyon jól használható SUV, ami megérkezett, és itt már van egy olyan használható akkumulátor méretű verzió is, ami 523 lóerővel 4,5 másodperc alatt gyorsít 0-ról 100-ra, viszont van egy 91 kWh-s akkumulátor
mennyi
benne.
Mennyi hatótáv?
Ami, hát ezt akartam mondani, hogy 91 kWh-val, hogyha a legrosszabb körülményeket nézzük, akkor is 20-22 kWh-t fogyaszt ez az autó 100 uh-huh. kilométeren, tehát több mint 400 kilométert el lehet vele menni.
Aha, van egy ilyen határ egyébként, ahhoz szerint, hogy áttör egy gát, és azt mondják az emberek, hogy jó, akkor nagyjából itt a második autó, meg a menősködés mellett villanyautót mondjuk átlag használatra egy családi autónak is bevállalna?
Mi amit látunk és amit tapasztalunk, az az, hogy ez a 80 kWh-s nagyságrend, ami már van egy autóban, mint akkumulátor kapacitás, az már azért bőven át vágja ezt a küszöböt, hogy akkor ne legyen hatótávpara annyira, de hát nyilván mondjuk egy területi képviselőnek, aki egy nap megy 1500 kilométert, az meg mindig nem lesz jó alternatíva, de fontos tudni azt, hogy egy átlagos magyar autóhasználó az olyan 50 kilométert megy egy nap. Na most, hogyha ez az autó ugye legrosszabb esetben is 400 kilométer tud, akkor azért bőven meg lehet vele lenni.
Uh-huh. A típusokat tekintve még mindig az SUV-k azok, vagy az SUV-k alapvetően azok, amik a legnépszerűbbek így a márkán belül? Igen.
Tehát, hogy a C-kategóriás SUV az Atto 3-as 569 darabbal volt a legnépszerűbb modell az összes BYD közül. Utána jött a D kategóriás szedán, a Seal, ami 355 darabbal volt a második legnépszerűbb. Aztán pedig jött a Dolphin, egy kis komfort kis autó, vagy hát közepes autó, az 314 darabbal, és akkor utána jött a D kategóriás SUV, a Seal U, amiből ugye már van a plug-in hibrid is, az majdnem 200 darabbal. Tehát, hogy az SUV fejnehézség az abszolút érezhető.
Uh-huh. Azt kérdezett, hogy hallgató, hogy hasonló járműt tervez-e valamikor a BYD? Tudsz-e erről valamit?
Hát abszolút, ugye egyrészt, hogyha azt nézzük, hogy Kínában ugye mi mindennel vannak jelen a piacon, nagy haszonjárművek is vannak, meg ugye Európában is egy-két piacon ugye a BYD-nak a haszonjárművei is kaphatóak. Kis haszonjármű tekintetében ugye az ETP3-as volt tavaly kapható, most mi is még megcsíptünk egy 50 darabot, tehát hogy nálunk még most elérhető lesz majd az ETP3-as. Ez egy kis áruszállító, viszonylag kisebb méretű, és ugye tavaly a müncheni ilyen hát haszonjármű, illetve busz kiállításon bemutatkozott a BYD-nak az e-valia, ez remélhetőleg majd jön Magyarországra is.
Oké, azt hiszem akkor ennyit kaptunk most arra, de ezt megköszönjük a friss infókat, legközelebb reméljük vannak még újak, és hát nem is tudom, egy év után még jó párszor egyet kívánunk a szalonnak.
Köszönjük szépen.
Jó hosszú működést. Köszönjük még egyszer, hogy eljöttél. Szép napot kívánunk. Schiller Márk volt a vendégünk, a Schiller Autócsalád ZRT stratégiai és marketing igazgatója.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Egyik születésnaposunk, nem is tudom, említettük-e reggel, Thomas Alva Edison.
Szerintem mondtad, igen.
Mondtam, amerikai feltalálót 1847-ben született ezen a napon, tehát február 11-én azt mondta egy alkalommal, amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van legalább egy. Igen.
Ez lebegjen a szemünk előtt, amikor már úgy gondolnánk, hogy nincs és feladnánk, ugye?
Így van, pontosan.
Így is motivációs.
Teljesen, teljesen jó, így van.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Na, megnézzük, hogy megvizsgáljuk egy kicsit a logisztikát, mint önálló ágazatot, és azt, hogy hogyan muzsikál, hogyan, milyen kitörési pontokat lehet azonosítani, ami esetleg javíthat a helyzetén. Az elmúlt időszakban itt a rovatban is egy elég sokszor hallottunk panaszokat az ágazat képviselőitől, hogy helyenként nehézkes a működés, EU-n kívüli versenyzők hogyan rongálják a piacot, stb.
Most egy kicsit... költségnövekedés, amit lehetetlen gyakorlatilag érvényesíteni.
Így van, ezeken a kereteken belül, és épp ezért tudnak betöremkedni, hogy EU-n kívüli szolgáltatók például erre a területre. De mindjárt megnézzük, hogy milyen kitörési pontok lehetségesek, vagy hogyan változhat az ágazat. Bátori Bence, az MBH Bank ágazati elemzője segít ebben. Jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Tegyük először helyre a magát az ágazatot, hogy milyen súllyal képviselteti magát a gazdaságon belül a logisztika?
A logisztika, vagyis a szállítás és raktározás nemzetgazdasági ágazatban jelenleg 16.700 cég tevékenykedik, és ez 289.000 foglalkoztatottat is jelent. Emellett a logisztikának a bruttó hozzáadott értéke 2023-ban 5,3% volt, amiről azt lehet elmondani, hogy historikusan nem a legmagasabb érték, a 2010-es években például végig 6% fölött volt. Viszont európai összehasonlításban meg szinte teljesen megegyezik az európai átlaggal.
Aha. Tehát azt lehet mondani, hogy valamitől egy picit lecsúszó félben van, vagy romlik a teljesítménye. Ez milyen okokra vezethető vissza?
Valóban leginkább külső tényezőkre, főleg a szállítási igényeknek az alacsony szintjével. Egyébként 2023-ban indult el az a kormányzati cél, hogy 2030-ra ezt az 5%-os bruttó hozzáadott értéket 10%-ra növeljék, tehát megduplázzák. Ez egy nagyon
ambiciózus.
Igen. És európai szinten is ez egy kiugró magas érték lenne, ha sikerülne elérni.
De hogyan is lehetne ezt elérni?
Igen, tehát ugye itt nem csak a gazdasági növekedés, mert nyilván a gazdasági növekedése arányosan nő ez a hányad, tehát ugye nem tudom, a vágyott 3,5%-os GDP-s növekedés mellett is ez lenne a súly, tehát ahhoz, hogy a súly nőjön, ahhoz kell valami extra, az honnan jönne?
Valóban, az egyik legfontosabb terület, amiben érdemes fejlődnünk, az az intermodális képességeknek a kiépítése. Szerintünk hosszú távon mindenképp ez lesz a követendő irány, hiszen ez vág egyben az Európai Uniós zöldítési célokkal is, illetve felhasználói oldalon is ez az egyik legköltséghatékonyabb megoldás, amikor is hosszú távra az árut, vagy nagyobb távolságokra vonaton indítjuk el, és a last mile fuvarozás történne közúton.
Aha.
Illetve ezen,
igen.
Ezen kívül nagyon fontos lenne még a vasúton az infrastruktúra fejlesztése is. Egyébként a vasúti szállítás, áruszállítás tömegét tekintve 80%-ban ez nemzetközi fuvarozást jelent, tehát ebben az áruszállítási módban vagyunk leginkább összekapcsolva a nemzetközi partnerekkel. fontos lenne az egyes kocsi fuvarozásnak a támogatása, hogy a kisebb szereplők is tudják az áruikat vasúton szállítani, illetve a pályahasználati díjak finanszírozásában is a célszerű lenne a nyugat-európai szinthez közelíteni.
Ezek azért nagyjából működnek, tehát egyes kocsiban igen, van pályatámogatás is, de akkor ez még erőteljesebben?
Igen, hát például a pályahasználati díjjal kapcsolatban ugye pont tavaly évközben történt egy emelés, ami azért is nem szerencsés, hogy évközben történik, mert így az üzleti évnek a tervét ez meg tudja borítani. De a vasúton kívül még úgy általánosságban fontos lenne támogatni a digitalizációnak a fejlesztését, ugye az AI nyújtotta lehetőségeknek az implementálását elősegíteni, illetve fontos így a, mivel egy válságérzékeny ágazatról beszélünk, hogy minél szélesebb szolgáltatási portfóliót tudjanak kiépíteni a szereplők, tehát minél több lábon tudjanak állni, és ezt akár belső fejlesztések vagy tranzakciós megoldások révén elérni.
Uh-huh. És akkor ezek a fejlesztések gyakorlatilag meg is alapoznák ezt a duplázást? Vagy azért még ehhez kell?
Vagy itt azért fontos a nemzetközi verseny, ha csak a vasúti szállításból indulok ki, azért ugye a tranzit útvonalként nyilván azt régóta mondogatjuk, tök alapvető dolog, tök alapvető, hogy a földrajzi helyzetünkből fakadó előnyöket minél jobban használjuk ki, de azért a főszállítási útvonalakban verseny van, tehát könnyű elkerülni is Magyarországot, hogyha máshol jobb feltételeket kívánnak a konkurensek, tehát gondolom, és illetve kérdezem is, hogy akkor a 10% így lenne elérhető azért, hogy nagyobb részt hasítani ki ebből az átmenő tranzit forgalomból?
Igen, az mindenképp szükséges feltétel, hogy az átmenő tranzit forgalmat ugye Magyarország irányába tudjuk hát úgymond csalogatni, hogy ezt válasszák a szolgáltatók. De ugye ehhez kell egy megfelelő gazdasági környezet is, amikor ehhez megfelelő a konjunktúra, tehát van szállítási igény, illetve az is előremutató, hogy ha befejeződik a Budapest-Belgrád vasútvonalnak az építése, akkor a Piraeus kikötőjével lesz közvetlen kapcsolatunk vasúton, ahol évente 4 millió TEU-nak megfelelő konténer fordul meg, még Magyarországon a jelenlegi konténer forgalom az 360 ezer TEU, tehát egy hatalmas piacnak lenne lehetőség az áruit rajtunk keresztül mozgatni.
Kérdés, hogy kihasználják-e, mert ugye alternatív útvonalak van, lesznek akkor is, illetve maradnak akkor is.
Uh-huh. Valóban, illetve egy másik szállítási mód, ugye a légiáru szállítás, ez volumenében persze kisebb, mint a közút és a vasútnak az árutömege, azonban ez nagyon dinamikusan növekszik már 2023 eleje óta. Itt legfőképpen a kínai áruknak a megnövekedése az, ami látszik.
Igen, ez már egyébként igen, ebből egy csomó fontos és érdekes nagy ugrásmutató adat jött ki, de ebben ezek szerint még van potenciál, illetve a kapacitások megfelelőek, ahhoz vagy mondjuk új fejlesztések kellenek még a reptéren.
Az új fejlesztések szükségesek, most a kapacitások egyelőre megfelelőek, ami annak köszönhető, hogy már 2019-ben egy elég hosszú, egy 5 éves terv alapján elindult egy fejlesztés, aminek köszönhetően a most megnövekedett áruforgalmat már megfelelő kapacitás várta.
Igen, de a továbbiakhoz meddig elég ez? Tehát mennyi hely van még itt, vagy mennyi?
Hát ugye az volt a reptérnek a kommunikációja, hogy a mostani lezárult fejlesztésekkel már 300 ezer tonna árut tudnak kezelni évente, és ezt úgy néz ki, hogy 2024-ben el is értük, hiszen 299 ezer tonna árut kommunikáltak, ami 48%-os éves növekedés. Vagyis úgy tűnik, hogy nagyon dinamikusan növekszik az áruforgalom légiszállításban, és igen, ehhez további kapacitások szükségesek. Egyébként ilyen már el is indult Vácon, egy kínai cég kifejezetten elkereskedelmi árukra szakosodott raktárat épít, hiszen ugye a növekedés nagy részét az elkereskedelmi áruk hajtják.
Uh-huh. Oké, hát ez izgalmasan hangzik, hogy sikerül ezzel lépést tartani, illetve mi van akkor, hogyha jön egy, igen, csak időről időre azért beesnek válságok, vagy más problémák, amikor ez mondjuk visszaesik,
Magasabb kamatok például ugye a banki oldalról jössz, ugye a finanszírozás például, uh-huh. és a logisztikai ingatlanokról még nem is ejtettünk szót, hogy nyilván itt is egy ilyen, van egy ilyen fejlesztési igény ehhez.
Igen, a logisztikai ingatlanok piacán az elmúlt időkben nagyon sok átadás történt, amit a piac nem is tudott felszívni. Emiatt meg is ugrott az üresedési ráta. Mi úgy gondoljuk, hogy itt továbbra is szükségesek beruházások és újabb kapacitásoknak a kiépítése, már csak azért is, mert rövid és középtávon is az várható, hogy a hazánkba települt autó és akkumulátoripari beruházások termelőbe fognak fordulni, plusz a már említett bővülő elkereskedelem miatt is további kapacitásokra lesz szükség a raktárak terén, és ez nem csak a főváros és agglomerációjára értendő, hanem ugye a vidéki helyszíneken is.
Világos. Oké, izgalmas kihívás és merész, úgyhogy majd nyomon követjük a teljesülését. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről. Szép napot kívánunk, szervusz!
Én is köszönöm, szép napot!
Bátori Bencével, az MBH Bank ágazati elemzőjével beszélgettünk a logisztikáról, kicsit átfogóbban, mint ágazatról.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Hát épp annyi időnk maradt csak, hogy igen, valaki morog, hogy hát általában lesz olcsóbb bívágy, de azért mert itt a gyártás elég jól elmondta, vagy rávilágított már, igen, hogy a Mercedeseken, Audikon sincs diszkontárcédula azért, mert itt rakják össze, tehát nézd, ez nem ettől jó az itteni gyártás.
Ha jól emlék, nem vagyok 100%-ig biztos benne, de az ezzel kapcsolatos mondás, vagy ígéret az egy, az politikusoktól származott, ha jól emlékszem.
Igen, igen.
Tehát gazdasági szereplő az soha nem is ígérte ezt, úgyhogy ezeket szerintem nem érdemes keverni. Tehát nyilván, amikor van egy vita erről, akkor ez érvként elhangozhat, de az, hogy egy politikus mit mond, az ott a helyén érdemes kezelni, általában nem komolyan venni. Nekem úgy rémlik, hogy az ezzel kapcsolatos mondások az inkább ezen a szintéren voltak, de hát látszik, hogy ezek szerint, hogy sikerült azért mégis várakozásokat kelteni. Hát ezeket most akkor Márk kioltotta, és elmondta, hogy működik a piac.
Igen. Érje valaki, azért a 17%-os vám sincs Mercedeseken. Jó, simán lehet azért, hogy valamiféle érzékelhető különbség lesz, de gondolom attól, tehát nem lesz ilyen nagyon, nagyon nagy áresés azért, mert itthon készül, gondolom én, de Márk is valami ilyesmire tapintott rá. Azt mondja, hogy kínai automárkák közül tervezik új kínai automárkák bevezetését, gondolok itt a Zikerre, Zikr, úristen, tényleg már követhetetlen, hogy hányféle kínai gyártó van, meg kínai márka.
Abszolút elvesztem a fonalat.
Igen.
Na ezt majd legközelebb Márktól megkérdezzük.
Így van, most viszont...
A többi márka.
Most viszont...
Harangozzunk azért még.
Hírek jönnek, hát harangozhatunk.
Igen.
Bim,
köszönjük szépen, ismét Andi harangozott, igen, de mi befelé szeretnénk csak harangozni a következő robotunkat, mert hogy 350 éve halt meg Descartes.
Igen, róla fogunk beszélgetni Katona Csaba történésze, aztán tőzsdét nyitunk, majd belefújunk a Saxiba. Zolbert fog hozzánk jönni. Ugyanis van egy új dala, meg van egy kiváló esemény, amit majd be akarunk harangozni, de ahhoz meg kell várni a 3-10-et. Nem fogjuk lelőni a poént, hanem csak akkor jönnek az infók.